Sziasztok, hello mindenkinek, sok szeretettel köszöntelek benneteket a Gerilla Karrier Podcast mai adásában. Én Barát András vagyok, és a mai vendégünk Horváth Bálint, Senior Data Analyst, és az adatelemzésről, üzleti intelligenciáról, az ezekhez használt a szoftverekről fogunk beszélgetni, hogy egy picit több fényt vetítsünk erre a területre, megmutassuk a különböző munkaköröket. Szia Bálint, köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia András, említetted, hogy ugye Senior Data Analyst, alapvetően ezen a pályán 5 éve mozgok, kicsit már több. Előtte tanácsadó voltam, így még egyetem mellett, meg után, és érdekes volt az is, hogy egyáltalán miért itt kötöttem ki, mert ugye eredeti végzettségem közgazdász, az ugye bármit lehet kezdeni, ez az egésznek a problémája is, mert hogy innen tényleg makrogazdasági elemzőtől kezdve újságíróig nagyon-nagyon sok irányba el lehet menni, de mindig volt bennem egy ilyen analitikai hozzáállás, tehát hogy matek tagozat, utána a közgáznak is azokat az irányait csináltam, meg tanársegéd voltam matekból, stb. És a lényeg az, hogy minden problémához megpróbáltam ugye így hozzáállni, hogy akkor ezt elemezzük, nézzük meg, mi az optimum, hogyan tudjuk ezt úgymond jól csinálni. És amikor én rájöttem, hogy a tanácsadó szakma amúgy nagyon érdekes munka, és nagyon szeretem csinálni, de az életminőségbeli egyéb tényezők, azok kicsit mások, de hát, hogyha top tanácsadónál dolgozik az ember, akkor ott dolgozik, és így nagyon más nem sok
mondjuk
van.
Mondjuk ilyen McKinsey, meg BCG, meg ilyesmi.
Pont McKinsey-nél voltam, és akkor ott láttam azt, hogy a többiek, akik ugye előttem 1-2 évvel, 5 évvel, 10 évvel vannak, tehát hogy látom, hogy milyen pályát járnak be, az egyrészt nagyon vonzó volt, mert a munka nagyon érdekes, nagyon jó, nyilván a fizetés is nagyon jó, és szakmailag nagyon sokat lehet fejlődni, de volt egy-két olyan beszélgetésem, hogy ki mit ért ilyen work-life balance alatt, és ugye ők próbálták mondani, hogy hát ez nagyon jól kijön. Csak itt rájöttem, hogy ők nem ugyanazt értik ez alatt, mint én, és akkor így gondolkoztam, hogy hát ezt hogyan is lehetne kihozni, és nehezen. Tehát, hogy vagy a mondjuk feleség nagyon-nagyon alkalmazkodik, vagy az eredeti terv, hogy ezt 5 évig csinálom, és aztán meg átmegyek, vagy már egy bankhoz délután 4-kor végzek, és kész. És akkor így rájöttem, hogy ez nem feltétlen ez az irány, de amúgy meg valamit, de nem is feltétlen a teljesen közgáz makroelemzés lenne az, ami érdekel. Amúgy szerettem, jó voltam benne, de mint munka és karrier kevésbé érdekelt. És akkor ugye körülnéztem, ezzel amúgy én direkt egyetem után nem kezdtem el egyből állást keresni, hanem pont ugye nyáron végez az ember, egy nyári szünet, és akkor utána kezdtem állást keresni, és az alatt viszont tudatosan elkezdtem magamnak feltérképezni, hogy mik azok, amiben jó vagyok, mi az, ami érdekel, mi az, amivel pénzt lehet keresni, és... Van egy ötödik halmaz, az, hogy mi az, ami jó a világnak, ez az 5 halmaz együtt az ikigáj, az ok, amiért érdemes felkelni, és akkor így elkezdtem írogatni, hogy hát én ezeket szeretem csinálni, amúgy ezekben vagyok jó. Nyilván voltak olyan metszetek, hogy mondjuk szeretek kenúzni, és jó is vagyok benne, de az a pénzt nem fogok keresni, és akkor ezek a kis metszetek, ahogy elkezdtek létrejönni, olyan, nem feltétlen van nekem, ami így egyértelműen a legközepén van, de az adatelemzést azt úgy éreztem, hogy az egy nagyon jó irány számomra, és akkor körülnéztem a piacon, hogy ezt hol kik csinálják, ott mik a különbségek, és akkor hol érdemes elkezdeni egy pályát azzal a szemponttal, hogy akkor én itt most tanulni és fejlődni szeretnék.
Tök érdekes, tehát akkor nem egy ilyen véletlenszerűen csöppentével betelett be, hogy... Halász Dénessel beszélgettek, aki a pár BI szakértő, hogy véletlenül elküldték egy pár BI tréningre, és aztán ez irányította el ebbe az irányba, ahol egyébként megtalálta a számításait, akkor te egy ilyen tudatosabb pályorientációt csináltál egyébként, amit mi szoktunk tanítani.
Igen, itt is amúgy azt tett, hogy az ember szereti azt hinni, hogy ő irányítja, és arra megy, amerre. Sok apró véletlen van, ahol egyszer mondjuk hallasz róla, egyszer rájössz, hogy akár egy ilyen tréningen kipróbálod, ez tetszik, és akkor utána lehet egy kicsit tudatosítani ezt a véletlen impulzust. Úgyhogy az erre időt kell hagyni, és időnként pedig felülvizsgálni, ugyanúgy, ahogy egy karrier is változik, egy konkrét pozíció is menet közben változik, tehát hogyha visszatekintünk mondjuk ugyanazon a projekten egy 2 évvel ezelőtti stádiumra, lehet, hogy teljesen más csináltunk, mert akkor ott mondjuk még folyamatos ügyfélkapcsolat volt, tervezés, kérdezés, ilyen üzleti elemzői vonalak, aztán ahogy az egész rendszer már kiépült, lehet, hogy 2 év múlva már csak apró változtatásokat csinálgat az ember, egy support vonalon mozog, pedig ugyanaz a projekt, ugyanaz a cég, tehát hogy minden változik.
Érdemes felülvizsgálni. És amikor megvolt az irány, hogy adatelemzéssel szeretnél foglalkozni, akkor mi volt a következő lépés, hogy kerültél ehhez közelebb?
Megnéztem, hogy magyar piacon kik vannak, ők mit értenek ez alatt. Ebbe amúgy nehéz belelátni, mert mindenki azt írja, hogy fiatalos csapat, sok fejlődési lehetőség és profik. Végül volt egy gimnáziumi haverom, aki pont kijött az irodából akkor, amikor én bementem interjúzni, és akkor tőle gyorsan meg tudtam kérdezni, hogy amúgy ez most így igaz-e vagy nem, amiket így eddig írnak, amiket írtak, szimpatikus volt, mondta, hogy igen, és akkor jelentkeztem is. Egyébként 5 helyre jelentkeztem összesen, nem akartam túl sokat, de az se, hogy egy-kettőből kelljen választani. És volt olyan, ahol az interjúk során úgymond engem térítettek el tőle, tehát hogy bementem, és csak mondjuk körbesétáltam az irodába, és láttam, hogy itt ez nem olyan hangulat, nem az a közeg, ahol én mondjuk szívesen dolgoznék, pedig amúgy nagyon szép iroda volt, és állítólag szakmailag profik, csak nem mosolyogtak az emberek.
És valami spéci tréninget elvégeztél előtte, hogy már valamilyen szinten felkészült szakemberként mutasd magad?
Ez egy junior pozíció volt, úgyhogy végül abban az lett a megegyezés, hogy teljesen juniorként kezdek, hiába van 1-2 év egyéb szakmai tapasztalatom, és cserébe a bérsávnak kicsit jobban a tetejére kerültem, bár ugye minél juniorabb a pozíció, annál szűkebb a bérsáv, úgyhogy nem ez volt feltétlen az döntő. De gyakorlatilag, mivel egy junior pozi, és olyan helyet kerestem, ahol lehet fejlődni, itt ez egy szerencsés helyzet volt, mert az első 3 hónap az nekem egy onboarding volt, ahol szakmai képzések voltak. Gyakorlatilag menet közben, hogyha éppen szembe jön egy projekt, ahova nagyon kell egy ember, akkor már ráraktak, de alapvetően ezt a 3 hónapot nagyjából tényleg ki lehetett használni arra, hogy különböző szoftvertréningeket vagy módszertani tréningeket elvégezzen az ember.
És mit csinál egy data analyst? Most mivel telik a munkát, hogyan világítanád meg ennek a munkakörnek a lényegét?
A mostani munkaköröm inkább tanácsadás, support, tehát hogy egy nagyvállalati partnernél én vagyok az adatvizualizációnak, gyakorlatilag hozzám tartozik az észak-amerikai rész, és itt ugye úgy épül fel, hogy vannak a különböző adattáblák, azok is valahonnan jönnek, azokat valahogy feldolgozzák. Itt nagyon-nagyon sok szereplő van, itt jelen esetben mondjuk 10 különböző cégnek mondjuk 100 különböző fejlesztő embere dolgozik azon, hogy azután én lássak egy olyan adattáblát, amiből van vizualizáció, amiből az ügyfél lássa azt, hogy ez 10. Tehát, hogy ez egy ilyen óriási piramis, aminek a végén ugye az ügyfél az szépen minden nap megnyitja, és a különböző partnerek hogyan teljesítenek.
És ezek értékesítési adatok, vagy termelési
ez
adatok?
Ez logisztika és szállítmányozás. Tehát, hogy a különböző partnerek, igazából 50 különböző kamionos céggel vannak leszerződve, csak Észak-Amerikában, és akkor, hogy a különböző partnerek hány százalékban felelnek meg a szerződéses elvárásoknak, van olyan analitika, hogy a kamionokat hogy töltjük fel, mert hogyha 40 tonnát bír egy kamion, és akkor, hogyha azt ólommal töltöd meg, akkor a 90% a légüres tér, mert hát ott marad, az se egy optimum, hogyha pillecukorral töltöd meg, akkor meg amúgy még 38 tonna ráférne, de amúgy tele a kamion, tehát hogy ezeket is vannak különböző optimalizációk. És ezeknek ugye van egy olyan vizuális nézete, amit akkor az adott ügyfél könnyen, gyorsan fel tud fogni, és az alapján megalapozott döntést tud hozni. És itt, hogyha bármi úgymond hiba van, vagy fejlesztés van, akkor én így a piramisnak tehát a technikai piramisnak a csúcsán én a többieket úgymond menedzselem, hogyha van egy változtatás, akkor azt mit kell változtatni, hogyan kell változtatni, és mikre figyeljünk azzal kapcsolatban, hogy az ügyfél semmiképpen ne lásson fennakadást, ne lásson hibát, és ez a váltási folyamat, ez gördülékeny legyen. Tehát, hogy én igazából fejlesztőkkel dolgozok, ők csinálják a munka 90%-át, inkább ez ilyen szervezési feladat a mostani projektem, illetve ugye a Tableau nevű adatvizualizációs szoftverben a konkrét vizualizációs változtatásokat is én csinálom. Uh-huh.
Most direkt leszek provokatív, nem azért, mert ne becsülném meg ezt a munkát, hogy ugye elemző állások régen is voltak, tehát hogy mi olyan nagy szám ebben a munkakörben, miért olyan nagy durranás, inkább nem a konkrét munkaködről, hanem hogy miért olyan nagy durranás az adatelemzés data analysis, hiszen már Excel táblában nem tudom, évtizedek.
Nem nagy durranás, nem úgy mondanám, hogy így az előző munkakör megszűnt, és ez egy sokkal jobb, sokkal érdekesebb, sokkal profi munkakör, ez egy folyamat. És most éppen így hívják, de amióta ebben a pozícióban dolgozok, én már sok sapkát cseréltem, tehát hogy neveztek üzleti elemzőnek, üzleti intelligencia elemzőnek, data analysztnek, tehát hogy igazából ezek folyamatosan változnak, ami úgymond egyértelmű, hogy általad említett régebbi elemző típusból, hogy mondjuk algoritmusokat készítünk Excelben, és aztán az majd működik, abból egyfajta folyamatos átállás van az újabb rendszerek felé, most ezt nevezzük így. A lényeg az, hogy magukat, a folyamatokat most már csapatban csinálják az emberek, tehát hogy egyre nagyobb csapatok vannak, és egyre gyorsabb a változás, tehát hogy abszolút agilisnak kell lenni egy ilyen környezetben, és erre se alkalmas feltétlenül az Excel, tehát hogy az, hogy mondjuk 20 együtt dolgozzanak és együtt fejlesztenek, arra limitáltan megfelelő, illetve most az Excel maradva egyszerűen nem képes ezeket megcsinálni. Tehát, hogy az Excel jelenleg 2 millió sor a limitációja, lehet, hogy az után majd pár év múlva 10 millió lesz, de ez is úgy van, hogy a 2 milliót azt úgy tárolni tudja, de hogyha mondjuk egy F-kerest megpróbálná csinálni 600 000 sorral, akkor ott már lehet füstöl a gép. Itt mondjuk vannak olyan tablós projektek, 10 milliárd sorral dolgoznak.
Wow, 10 milliárd sor.
Igen, aztán. Tehát, hogy itt, és ezek olyan lépések és trükkök sorozata, amiket meg kell tanulni, és ezért egy különböző szakma, mert ugyanúgy az Excelben is van nagyon sok lépés és trükk, és lehet ott is pivotálni, power query-zni, VBA, és ott is nagyon sokáig el lehet jutni, de ugye ez egy másik fejlődési pálya, ez a gyakorlatilag nagyvállalat, cloud, agilis fejlesztés, és akkor itt ezekben már a különböző lépések egyszerűen szétszóródnak. Tehát, hogy lesz külön backend fejlesztő, aki az egész adatbázis fenntartásáért felel, annak a fejlesztésért, lesznek külön ugye akkor adatmodellezők, külön adatvizualizációs szakértők, és az a fajta úgymond régi elemző, az így tárulkozik szét, hogy folyamatosan egyre újabb és újabb szakmák jelennek meg, mert egyszerűen egy ember nem tud mindent csinálni. Tehát, hogy az én projektemben tényleg több mint 100-an dolgozunk azon, hogy a végén az ügyfél lásson egy számot.
És az ügyfél szempontjából, hogyha nézem, miben kap ő többet, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt egy elemzői csapaton? Mondjuk vegyük azt, 10 évvel ezelőtt is volt egy 20 fős csapat. Az új eszközökkel, az új megoldásokkal, mivel kap ő többet?
Kis vállalatnál kisebb a különbség, nagy vállalatnál egyszerűen olyan elemzéseket csinálunk nap mint nap, automatizáltan, amiket lehetetlen lett volna. Tehát, hogy mondjuk gyakorlatilag az, hogy begyűjteni az adatot, az régebben egy olyan költséges és problémás dolog volt, hogy hogy tényleg mondjuk, ha nem szenzoradat volt, akkor valakinek fel kellett strigulázni, és aztán be kellett vinnie, és aztán majd azt az elemző szépen feldolgozta Excelben. De ugye most már gyakorlatilag real-time szenzoradatok minden megérkezik, algoritmusok azt feldolgozzák, ebből csinálnak összegzéseket, és azután ott kezdődik mondjuk már egy data analysis-nek a munkája. Tehát, hogy...
És hogyha mondjuk én vagyok a megbízó cég vezérigazgatója, vagy pénzügyi igazgatója, akkor lehet, hogy van egy applikáció, felmegyek, és akkor látom a gyönyörű grafikonokkal, stb., igen, hogy akkor most milyen a kamion kihasználtság, mennyi súlyt vittünk ma a tegnaphoz képest, vagy nem tudom, hogy milyen tömegű árat. Aha.
És például a Waberers használ egész fejlett analitikát, voltam egy előadásán a vezető fejlesztőjüknek, és real-time látják az összes kamiont. Ott van a várható, a késés várható értéke például. És most ugye ilyen mondjuk nálunk is van, hogyha össze van kötve meteorológiai adattal a szállítmányozási analitika, és hogyha látjuk, hogy hóvihar van, akkor mondjuk már lehet, várható az, hogy késés lesz, és akkor lehet, hogy mondjuk a gyárnak is küldünk egy jelzést arról, hogy késni fog a sampon alapanyag, a műanyag kupak meg már ott van, de akkor fél órával később indítsátok a gépet. És ezek olyan elemzések, amik lehetetlenek lettek volna előtte korábban. Tehát nem az a kérdés, hogy most akkor 10%-kal jobban csináljuk, hanem nagyon-nagyon sok olyan témakör van, amik konkrétan lehetetlenek voltak eddig, és nagyon sok olyan van, amiket eddig is meg lehetett csinálni, csak mondjuk havi szintű riportot nézett eddig a vezető, mert hogy 20 nap volt összeállítani. Mert össze kellett gyűjteni, meg kellett csinálni, és akkor a hó végén mindenki majd megpusztult, és a végén lett egy szám, az a vezető megnézte, hogy jó, oké, és a csapat kezdte tovább a munkáját, mert hogy neki tényleg egy hónapnyi munka volt ezt frissíteni.
De ez meg igazából egy hónappal ezelőtti állapotot mutatott.
Igen, igen, és akkor ez ahogy változik, akkor ugye akkor lett a heti, hogyha mondjuk már tudtak automatizálni, akkor lett a napi, hogyha már új rendszereket tudtak kitalálni, és ugye ennek a vége a real-time, sok mindennél abszolút lehetséges, most is, sok mindennél viszont gyakorlatilag meg kell győzni az ügyfelet, hogy ő neki elég a napi szintű. És itt jön elő a tanácsadás, mert annak mondjuk azért mindenképpen van költsége, akár számítási kapacitás, akár fejlesztési idő, akár a csapat összetétel, hogy akkor kell mondjuk plusz olyan szakember, aki ehhez ért, ahhoz ért, amahoz ért, hogy azért lesz egy limit, tehát hogy egy zöldségesnek nem kell machine learning modell. Persze, ha ingyen van, és valamit megcsinálják, akkor jó, de hogy nincs ingyen. És itt azért előjön az, hogy mondjuk mennyi adatot szeretnénk feldolgozni, és ezeket hogyan tudjuk kezelni, mert ugye az igény az mindig az, hogy mindent és egyből. És például egyik kollégámnak egy bankkártyaszolgáltató adatait kellett feldolgozni, és így odaadták neki az adatbázist, 1950-től az összes kártyatranzakció. És az ilyen petabájtos méretű volt, tehát hogy azt se tudta, hogy mivel tudja megnyitni ezeket, mert hogy tényleg abszolút még a gépe is alkalmatlan volt rá, meg minden. És akkor gyakorlatilag így indult a projekt, hogy akkor hogyan győz meg az ügyfelet arról, hogy őt nem érdekli az, hogy 1950-ben valaki vett egy kenyeret. Uh-huh. Őt az érdekli, hogy egy éven belül mondjuk mi történt, és a korábbi adatokról elég mondjuk egy összegzés, egy éves szintű granularitással, csak mondjuk mindent egyszer összeadunk, az is már sok meló, de utána akkor neked mondjuk az az adatod van csak meg korábbi évekről, hogy összes forgalom mennyi volt, és minden más, az meg már ugye meg a teljes részletességgel, meg csak az utolsó mondjuk egy év, vagy utolsó egy hónap, attól függ, mit akarsz vizsgálni, dinamikát, vagy trendet. Tehát, hogy egy bizonyos szint után a technikai résztől abszolút a tanácsadás kezdődik.
Világos.
Vagy fordítva, hogy először azzal kell kezdeni, és utána, ahogy megbeszélitek az ügyféllel, hogy akkor mi a fontos, milyen opciók vannak, azoknak mik az előnyei, hátrányai, utána megnézni azt, hogy ezt akkor hogy lehet megvalósítani, és aztán kezdődik tényleg a technikai csapat.
Tudnál egy példát mondani, hogy milyen szenzor adatok jönnek be? Tehát, hogy ez nem egy, mit tudom, pénzügyi adat, hanem valami érzékelő?
Ez nagyon tág. Vannak mondjuk a legegyszerűbb szenzoradat, ugye a fényérzékelés, és akkor most valami útban van, vagy nincs. Hogyha egy kamion beállóhoz odaraksz egy ilyet, és megnézed azt, hogy mikor megy át, mikor megy be, akkor azon gyakorlatilag tudod azt, hogy mikor történt itt egy belépés. Most nyilván itt akkor ezt lehetne elhibázni, hogy valaki csak átsétál, és akkor azt is kamionnak számolja, lehet ezt a GPS alapon megnézni, lehet ezt nyomás alapon megnézni, de gyakorlatilag úgy vannak fényszenzorok, vannak nyomásszenzorok, vannak ezeknek nagyon sok különböző változata, ezek egy-egy dollárba kerülnek nagyjából, tehát hogy maga a kiépítés az nem egy költséges dolog. Nekem volt egy olyan projektem, egy startupnál kezdtem még mielőtt data analyst voltam egyetem mellett, és ott például a kondigépekre raktunk szenzorokat, ahol azt néztük, hogy akkor valaki mondjuk milyen súlyt emel, milyen gyorsulással, és ezek alapján mondjuk, ha valaki rosszul használta, akkor meg tudtuk mondani, hogy ezt nem így kell használni. Tehát például, hogyha rángatta a súlyt, vagy hogyha ha érződött, hogy túl nagy súlyt emel, mert mondjuk úgy remeg az egész gép, és nem tudja úgymond lehúzni, kinyomni, eltolni, stb. És az egésznek az volt úgymond a pénzügyi mozgatórugója, hogy a német piacon egy órányi személyedzés az ugyanannyiba kerül, mint egy havi bérlet. Mert a bérlet viszonylag olcsó, az ember viszonylag drága, és ebből kijött az a helyzet, hogy úgymond nagyon drága arányaiban a személyjegyző. És egy ember ugye egy emberrel tud foglalkozni alapvetően, vagy amikor mondjuk egyszerre 15 emberrel foglalkozik, akkor még igazából senkivel se. És erre akkor volt egy applikáció fejlesztve, hogy ezeket a szenzoradatokat feldolgozza, amivel aztán az edzőnél van egy tablet, és meg tudja mondani azt, hogy látja, hogy mondjuk hoppá, itt egy figyelmeztetés, valaki rosszul emeli a súlyt. És gyakorlatilag ugye, amikor oda mész a géphez, mondjuk lecsippantod a kártyádat, hogy ez te vagy, és onnantól kezdve lesz egy edzésnaplód, amit le tud követni az edző, lehet ugye akkor a különböző hibákat észrevenni, kiküszöbölni, az edző egyszerre 10-20 emberre tud foglalkozni így.
Nem kell, van egy
edző. Igen, és akkor ennek vannak még extra elemei, mert ugye a lemorzsolódás az egyik legnagyobb probléma minden konditeremnél, ez ország független, tehát hogy mindenki január első hetében oda megy, és aztán második hetében eljön. Tehát, hogy ugye ezért is próbálnak ilyen éves díjakat, kedvezményeket csinálni, stb. De az egyik opció az, hogyha valahogy úgy kicsit láthatóbbá teszed az eredményt, és akkor az ember tényleg úgy érzi, hogy hoppá, én fejlődtem. És erre ott van az adat.
Értem, nagyon, nagyon érdekes, amikről beszélsz. Az én agyam is jár, hogy a mi cégünkben mit lehetne még jobban elemezni, automatizálni, akár a lemorzsolódás, ki mennyit használja a mentorklubot, mennyit lépett be, de ide még nekünk is fejleszteni kell rendszerint.
Mindig lehet, az egész az egy optimum amúgy, mert ha túl kevés adatot túl akar elemezni az ember, akkor ugye az elemzési időköltség lesz az ami fölösleges, de hogy vannak olyan elemek, amik viszont mindig éppen még megérik, és ezeknek a felmérése és kiválogatása, priorizálása, ez az, amit például már egy üzleti elemző csinál, vagy a data analyst egy ilyen sapkában, hogy tényleg felmérni akár egy új projektet, egy új cégnél, hogy mik azok a tételek, amiket mondjuk egy ilyen gyors eredményként meg lehet győzni az ügyfelet, hogy ugye az angolok szokták azt mondani, hogy betenni a lábad az ajtóba. És hogyha egy ilyen kis gyors projekttel mondjuk meggyőzöd az ügyfelet, hogy hát ez nagyon jó, és tényleg hát itt egy hónap fejlesztésből ezt kihoztátok, akkor utána lehet azt mondani, hogy és amúgy itt vannak egyéb tételek, egyéb részek, és szépen lassan fejleszteni.
És mesélni egy picit a különböző munkakörökről, tudom, hogy minden cég másképp hívja, meg utalta is rá, hogy te is több minőségben dolgozol.
Igen, igen.
De hogy mégis mik a tipikus munkakörök, ugye amit én látok, hogy nagyon sokat keresnek, a data analyst, a BI developer, az üzleti intelligencia elemző, akár a nem tudom, adattisztítást kivégzi, vagy lehet, hogy az adatbázis specialista, mondanál néhány szót, hogy te hogy látod ezeket a munkaköröket, vagy a hangsúlyt ezekben a munkákban?
A hangsúly azon van, hogy gyakorlatilag az egész egész piacon szépen lassan jönnek rá az emberek, hogy amúgy digitalizálni kell, és agilissá kell válni. Most úgy van, aki ezt szó szerint bevezeti az agilis módszertant, van, aki nem is tudja, hogy ezt csinálja, de érzi, hogy ezt kéne csinálni, és szépen lassan kialakítja. És igazából a gyorsabb fejlődéshez kellenek ezek a pozíciók. Tehát azért vannak ezek egyre gyakrabban meghirdetve, mert a cégek szépen lassan rájönnek, hogy az a tempó, hogy egy év kitalálni valamit, és még két év megvalósítani, az nem elég most már. És ehhez gyakorlatilag tényleg így az agilis IT-fejlesztésnek a pozícióit soroltad fel, és mivel ebben tényleg nagyon nagy hozzáadott érték van, ezért hozzáadott érték lesz a fizetésekben is. A pozíciók így gyakorlatilag tényleg egy csokorban vannak, és együtt csinálják ezt, de akkor néhány szereplőt, amit mondjuk kicsit egyszerűbb leválasztani, azokat mondom. Tehát alapvetően vannak a szoftverfejlesztési irány, frontend fejlesztés, backend fejlesztés, adatbázis fejlesztés, tisztítás és társai. Ezeket ugye jellemzően mérnökök végzik, bár nagyon sokan amúgy átképzik magukat, és minél inkább matekos irányból jött az ember, annál könnyebb átképezni magadat, tehát mondjuk fizikusok, matematikusok, nagyon jó programozók szoktak lenni bizonyos idő után.
És ezek még úgymond a klasszikusabb IT-sok?
Ezek a klasszikus IT-sok, akik 5 éve is jól kerestek, most is jól keresnek, és valószínűleg 5 év múlva is szükség lesz ilyen jellegű kompetenciákra. Lehet, hogy nem pont azt csinálják, mint most, de hogy analitikus gondolkozású emberekre biztos szükség lesz, és ezek így egy ilyen viszonylag jól definiálható csapat, tehát hogyha megkérdezik a nap végén, hogy te most programoztál vagy nem, akkor valószínűleg ebbe a csapatba tartozol. És nyilván itt is vannak határesetek, hogy valaki csak mondjuk SQL kérdezéseket csinál, az most programozás vagy nem, meg hogy mennyi a munkád, hány százaléka, de alapvetően ugye ők az egyik csapat. A másik csapat, ami így viszonylag egyértelmű, az ügyfélhez tartozó szerepkörök. Tehát itt nem említetted a tanácsadót, de gyakorlatilag sok cégnél ugye ez még ilyen címen fut, akkor ugye van az üzleti elemző, ami már az első ilyen úgymond új szakma, de nyilván eddig is ugyanezt csinálták, csak máshogy hívták. A lényeg az, hogy egy híd legyen a bármilyen jellegű fejlesztő csapat, vagy termelő csapat között, és az ügyfél között. Uh-huh. És ő az, akinek nagyon jól kell kérdeznie, és nagyon jól kell összefoglalnia a válaszokat.
Tehát az üzleti elemző, ez nagyon fontos, amiről beszélsz, mert szerintem is sokan keverik a különböző dolgokat. Tehát az üzleti elemző igazából még nem feltétlenül elsősorban nem adatot elemez, hanem az ügyfél igényeit méri fel, és azt fordítja le a fejlesztők nyelvére, a különböző szereplők nyelvére, hogy mire is van szükség az ügyfél.
Itt, ha valakinek van ideje, és nagyon érdekli, hogy ez pontosan mit csinál, van a Business Analysis Book of Knowledge, Babok a rövidítése, ez mondjuk egy 600 oldalas könyv, és leírja, hogy mi ez. Aha. Tehát, hogy ott alapvetően ilyen metodológiák is vannak, hogy hogyan kell interjúztatni, hogyan kell úgymond információt kinyerni az ügyfélből, mert nagyon sokszor ugye ez szokott elcsúszni, hogy mondjuk, tehát hogy én azt nem nevezem üzleti elemzésnek, amikor megkérdezem, hogy és mit szeretnél. Aha. Nyilván ez egy tök jó nyitó kérdés, de hogyha így ennyi volt, akkor jellemzően az ügyfél rossz választ fog adni, és ez nem az ő hibája, de hogy ő nem tudja, hogy miket kell megfogalmazni, és hogyan. Tehát, hogy például, hogyha én nem sorolom fel azt, hogy miket tudok amúgy megcsinálni, akkor te lehet, hogy nem is gondolsz rá. Uh-huh. És akkor elbeszélgetünk egymás mellett. Tehát, hogy itt egy nagyon dinamikus interakcióra van szükség, és ezt a fajta ügyfél kapcsolatot, ugye utána tovább is kell tudni adni. Okay.
Tehát ez volt a business analysis. Egyébként sokszor úgy fogjátok látni, hogy IT business analysis, gyakran ez a megnevezése. Tehát akkor ez a fajta üzleti elemző, ez nem egyenlő az üzleti intelligencia elemzővel, igaz?
Hát az üzleti intelligencia az már ugye a BI, ott a konkrét adatelemzésekről van szó, de gyakorlatilag egy BI projekten az üzleti elemző az az üzleti intelligencia elemző. Aha. Most úgy nagyjából, de gyakorlatilag ez a BI analisztként van olyan, aki mondjuk csak vizualizál, és akkor az ügyféllel mondjuk nem is ő dolgozik. Ezek már cégtől függnek, ezért is kezdtem ezekkel a témakörökkel, amiket úgy meg lehet definiálni rendesen, és nem attól függ, hogy ki milyen hirdetést ad fel. Tehát, hogy az üzleti elemző az egyértelműen a híd a fejlesztő és az ügyfél között. Okay. Itt akkor ugye még plusz pozícióként a Scrum Master jön fel, aki gyakorlatilag az agis módszertan fenntartásáért felel, hogyha abban dolgoznak, a Product Owner, aki szintén az agis módszertanban, ott pedig ő az ügyfél kapcsolati döntéshozó, tehát hogy ugye...
Mely, akkor azt akarod mondani, bocs, hogy közben várok, hogy nem csak egy klasszikus, mit tudom én, szoftverfejlesztésnél, vagy mobil applikáció fejlesztésnél van egy klasszikusabb Scrum csapat, hanem egy adatelemzés típusú fejlesztésnél és big data, data analysis típusú fejlesztésnél is ugyanilyen Scrum rendszerben dolgoztok, meg épül fel a család?
Egyre inkább. Van, aki teljesen követi a Scrumot, ebből kevés van. Van, aki nagyjából úgy csinálja, és van, aki csak valamit próbál szervezetten csinálni, és azt se tudja, hogy mit csinál, de folyamatosan közelít az agilis módszertanhoz. Igazából azok az igények, hogy gyorsan lehessen fejleszteni, és a változásokra reagálni, ez szépen lassan kikényszeríti az emberekből. Tehát, hogyha soha nem olvasol külföldi szakirodalmat, és nem mondja meg neked senki, hogy mi az az agilis módszertan, de ezekkel az igényekkel találkozol, szépen lassan kitalálod. Tehát, hogy én ezért is kevésbé szerettem ezeket a nagyon definíciókat, mert hogy az igazi lényeg szerintem a szándék, de persze nyilván egyszerűbb, hogyha valaki már ezt kitalálta és működik, akkor azt sokkal egyszerűbb megtanulni, és esetleg később jössz rá, hogy miért pont úgy kell, ahogy ők csinálják. Én azt szoktam észrevenni, hogy egy kisebb igénybevételű projekten nagyon lazák ezek a dolgok. Tehát, hogy ott lehet, hogy csak ilyen valamiféle kanban rendszert használnak, hogy akkor itt van egy feladat, ez akkor majd egy to-do list, akkor a következő éppen mit csinálunk, és akkor amit megcsináltunk, tehát hogy szépen lassan haladnak, és ahogy egyre nagyobb az igénybevétel a csapaton, több fő, több különböző szakág, tehát hogy már tényleg együtt kell dolgozni a designernek, a backendesnek, a tanácsadónak, mindenkinek, ahogy egyre komplexebb az egész, és nagyobb a nyomás, úgy közelítenek az agilis módszertanhoz.
Uh-huh, értem. Tök jó, hogy ez már a sokadik interjú beszélgetés, amit csinálok, meg ugye mi is fejlesztettünk a Gerina Mentor Club számára agilis képzés, Scrum képzés, de most kezdem megérteni ezekbe a beszélgetésekbe, hogy miért ekkora kereslet, hogy mitten 2000 olyan hirdetés vagy agilis tapasztalatot vagy ismereteket várnak el, mert gyakorlatilag most már a digitális területek minden részét átszövi az agilis működési modell, többé-kevésbé.
Mondjuk, ha én lennék cégvezető, nem biztos, hogy maga biztosan vennék fel valakit, csak így, hogy ennyi a titulus, hogy agilis módszerben valaki.
Tehát, nem, csak úgy értettem, hogy az álláshirdetésben egy ponton ez is benne a legkülönbözőbb munkaköröknél. És még azt mondd meg, hogy a BI fejlesztő, meg az adat elemző, a data analyst között mi a különbség, hogy a BI fejlesztő az adat elemző keze alá dolgozik?
Ezt a kérdést egy kicsit kerültem, mert itt a leghomályosabb az egész. Tehát, hogy a BI fejlesztő, ott az még talán egyértelmű, hogy ugye BI rendszereket fejleszt. Most ez lehet Tableau, Power BI, akármelyik másik szoftver, és ott ő a konkrét fejlesztésért felel, vagy van ügyfél kapcsolata, vagy nincs. Ugye, hogyha kicsi a projekt, akkor ő valószínűleg mindegyiket egyszerre csinálja, és úgy fejleszti, hogy közben kérdez. Vagy, hogyha mondjuk egy olyan nagyobb projekten, ahol van mindenféle különböző pozícióban ember, ő lehet, hogy csak is kizárólag mondjuk megnyitja a tablót, és akkor ő megkapja az igényeket, és az alapján lefejleszti. Tehát, hogy ő gyakorlatilag egy adott szoftverrel, vagy szoftver családdal dolgozik. Az adatelemző valószínűleg ugyanezt csinálja egy másik cégnél, csak máshogy hívják, de ugye lehet az is, hogy mondjuk egy kicsit jobban visszább nyúl, és mondjuk már az adattisztítás, adatmodellezésnél is ezzel foglalkozik, mert ez egy kicsit nagyobb halmaz, nem feltétlen más szakma, nem feltétlen tud többet, kevesebbet, csak sokszor mást is beleértenek ebbe a definícióba. Tehát, hogy ott mondjuk lehet, hogy ilyen minimális backend fejlesztés is benne van ebben, vagy mondjuk az ügyfélkapcsolat kicsit jobban van szerepelve, de én ahogy nézem az álláshirdetéseket, meg kapom a különböző ajánlatokat, nem tudok feltétlenül egyértelműen azt mondani, hogy na ez ilyen pozi, ez pedig olyan.
És gyakran kapsz ajánlatokat egyébként? Gyakran megtalálom?
Szoktam, igen. Igen, nem használom nagyon a LinkedIn-t, de amikor felmegyek, akkor vannak. Érdekes amúgy a piacon látni azt, hogy van néha egy nagyobb szereplő, aki éppen egy új csapatot állít össze. És akkor ők három különböző HR-es rám ír, hogy ugyanabba a csapatba amúgy nagyon szívesen látnának, és akkor ez ugye, én úgy gondolom, hogy ez az, amikor éppen van egy mondjuk egy multi, aki kitalálja, hogy na, nekem kéne egy ilyen csapat, és akkor ugye hát egyszerre van 20 pozi, a HR-es meg vértizzad, mert hát nincsen egyszerre 20 olyan szakember, aki éppen ráér, és ezeket tudja is, mint amit a gördülő listában ott van, és akkor ugye gondolom ilyenkor írogatnak rá bizonyos szűrők alapján az emberekre.
Sőt, ilyenkor tudnak azok az ügyfeleim bekerülni ezekre a szakterületekre, akik nem a tökéletes jelöltek, de egy olyan nagy kereslet van.
Senki sem a tökéletes jelölt, tehát olyan leírások vannak, hogyha azoknak minden pontjának megfelelnék, akkor már nemzetközi céget alapítottam volna. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon elszállt leírások.
Tehát akkor ez ne tartson vissza senkit, hogy
nem, az alapokkal kell tisztában lenni, tehát hogy mondjuk én egy Python fejlesztő pozíra nem jelentkeznék, azért, mert hogy egyszer-kétszer használtam, de hogyha mondjuk egy olyan pozíról lenne szó, amihez én alapvetően értek, és ott mondjuk két sor hiányzik, vagy ott már csak a nice to have részen van, az nem probléma.
Akkor nézzük meg a készségeket, hogy mit kell tudni ahhoz, hogy valaki be tudjon törni, vagy érvényesülni tudjon az adatelemzés, üzleti intelligencia területen. Említetted többször a Power BI, meg a Tableau szoftvereket. Mi a különbség ezek között? Mit kell tudni róluk?
Hát ez a két piacvezető, ezen kívül nagyon-nagyon sok különböző BI szoftver van, de most akkor ennél a kettőnél maradva, a Tableau az, ami az elmúlt 10 évben volt így a legnagyobb, a Power BI pedig mondjuk egy 5 éves dolog nagyjából, lehet nem pont annyi, de gyakorlatilag a Microsoft rájött, hogy beszeretne törni erre a piacra, és egy kicsit más megközelítéssel az egész adatelemzést elérhetővé tette ugye ezáltal a szoftverrel. A Tableau az a vizualizációra helyezi a hangsúlyt, és...
Hogy írják a Tableau-t, hogyha valaki rá akarnak keresni?
Tableau.
Tableau.
Ugye egy francia szó, és... Gyakorlatilag ugye a vizualizációra helyezi a hangsúlyt, próbálja arra rávenni az ügyfeleket, vagy a felhasználókat, hogy a bármilyen komolyabb kalkulációt backenden oldják meg, ami amúgy szerintem egy egész jó hozzáállás. Nyilván nagyon sok mindent, majdnem mindent meg lehet csinálni szoftveren belül is kalkulációként, de hogy próbál egy kicsit így rávezetni szerintem. Nem beszéltem a fejlesztőkkel, de hogy így használat során, mindkettő programot használom aktívan, használat során így érzem, hogy ők így próbálnak egy kicsit ebbe az irányba vinni, míg a Power BI-nál meg ugye mindent is meg lehet csinálni, transformációktól kezdve adatmodellig minden benne van, de hogy ezt meg egy kicsit ilyen csapdának érzem, mert hogy ha valaki csak így belecsöppen is, és mindent abban csinál, és nem feltétlen tudja a konkrét úgymond iparági sztenderdeket, vagy trükköket, hogy ez hogy szokás, akkor nagyon könnyen lehet egy olyan rendszert felállítani, aminek nagyon bonyolult a fenntartása, és mondjuk teljesítmény problémák lesznek vele idővel.
Mi egyébként a két szoftvernek a piaci részesedését az adatelemző szoftverek terén?
Ez folyamatosan változik. Én még két évvel ezelőtt azt láttam, hogy a Tableau volt az első, talán már láttam olyan diát, ahol a Power BI volt első, de az biztos, hogy ők ketten így a piac nagy részét lefedik.
Ellens hirdetéseket néztem megint csak, hogy ez a kult szó hogy jön fel az Indeeden, és a Power BI megjelenik 450 hirdetésben, a Tableau meg olyan 250-280-300 hirdetésben, tehát hogy én is mintha azt látnám, hogy a Power BI
ez lehet egy...
Lehet egy reális arány, most nyilván a piacnál, még a Gartner elemzéseknél is össze-vissza látni, mert hogy magát a szegmenst néha így határozzák meg, néha úgy határozzák meg, és akkor ezzel is mintha így csalnának, vagy nem tudom, de tehát, hogy a lényeg az, hogy mindkettő alapvetően abszolút egy domináns piaci szereplő, mindkettővel el lehet helyezkedni, mindkettővel lehet nagyon jó rendszereket felépíteni. A Power BI-nak egy kicsit olyan a hozzáállása, hogy mondjuk ha valaki ebből az Excel-es irányból jön, akkor kicsit könnyebben rá tud szokni, rá tud állni. Tehát, hogy a Tableau-nál pedig nagyon rá kell jönni arra, hogy ő soralapon dolgozik. Tehát, hogy bármilyen kalkulációt szeretnék én csinálni, ő azt fogja mondani, hogy na ezzel a sorral mit kezdjek. Még ugye az Excel-nél konkrét cellákat szokott az ember kereszthivatkozni, össze-vissza, összeadni, stb. Tehát, hogy ott egy ilyen nagyobb ez a fajta szabadság, hogy én bármit hozogatok bárhová, és aztán a végén csak bekeretezem a végeredményt, és azt kell nézni. Uh-huh. Ugye ez az, amiről próbálják kicsit leszoktatni az embereket, ahogy nagyon mennyiségű adattal dolgozik, mert az ilyen jellegű számítások nagyon, nagyon számítási kapacitás igényesek. Tehát ennél sokkal-sokkal egyszerűbb csinálni egy olyan adatmodellt, amiben a végén már csak ezt az oszlopot össze kell adni.
Értem.
És akkor esetleg még szűrök, hogy ezt az oszlopot úgy adom össze, hogy a másik mező értéke az mondjuk ez. Tehát, hogy ha minél nagyobb az igény a teljesítményre, és több adattal dolgozunk, ez általában ugye azért erősen összefügg, de van olyan, amikor kevés adatot is lehet olyan bonyolultan előadni, hogy az is már performancia igény, és az igazi mágusok tényleg több milliárd sorra is tudnak úgy dolgozni, hogy azzal lehet értelmes sebességet kihozni. Nyilván itt már különböző szoftveres technológiák is előtérbe kerülnek az aggregációk során, de hogy a vizualizációknál gyakorlatilag ez erre próbálnak noszogatni, hogy minél egyszerűbb legyen a konkrét vizualizációs kalkuláció.
És jól értem, hogy ezeknek az adatelemző szoftvereknek van egy hármas funkciója, az egyik a kalkulációk elvégzése, másik az adatvizualizáció, a harmadik pedig az automatizáció, hogy amit elemzést beállítok, azt akár napi szinten automatikusan elvégzi, és továbbítja az adatokat, vagy megjeleníti valamilyen formában.
Igen, igen, igen. A legjobb példa az szerintem az ilyen régebbi havi szintű riportok. Mert gyakorlatilag ugye ott van egy logika, hogy jó, én akkor mondjuk a profitot szeretném kiszámolni, bevétel minusz költség. És akkor ehhez nekem ezt az egy kalkulációt én egyszer meghatározom, és onnantól kezdve csak legyen egy bevételoszlopom és egy költségoszlopom. És hogyha én oda új adatot feltöltök, akkor nem kell már az elemzéssel semmit foglalkozni, látom a végeredményt. És menet közben az összes többi kalkulációt is, hogyha egyszer jól lettek definiálva, és utána ugye minden egyes igényváltoztatásnál jól vannak felvíve a rendszerbe, akkor nekem csak adatot kell frissítenem. Uh-huh. És hogyha az adatfrissítést is ügyesen mondjuk automatizálja az ember, akkor van egy olyan dashboard, hogy mondjuk a akár analitika részleg nélkül is tudná használni a vezető az egész elemzést. Nyilván mindig lesznek újabb és újabb igények, tehát nem érdemes azt csinálni, hogy felvenni az embereket, lefejlesztik, aztán kirúgni, mert hogy gyakorlatilag mindig lesz új igény. És ez az, ami egyrészt a tulajoknak egy kicsit ijesztő, hogy mondjuk nem szeretnének állandó költséget, állandó fejlesztői csapatot, stb. De az igazi döntés az egész mögött az, hogy mindig van új érték. És akkor, amikor mondjuk csinál csapat egy olyan vizualizációt, ami eddig nem volt, és sokkal jobban át lehet látni a céget, vagy a részleget, vagy a raktározást, akármit, akkor utána ugye jön a következő lépés, hogy oké, akkor mondjuk ezt hogyan lehet megnézni másik szemszögből, vagy akkor most, ami eddig havi volt, az akkor heti szinten, hogyan lehet ezt megnézni akkor úgy, hogy az adat elemzés is hatékonyabb legyen, mondjuk azokat leautomatizálni, aztán az adatbevitelt leautomatizálni, és szépen lassan az egész rendszer ugye folyamatosan egyre kevesebb munkával tartható fent egy egyre jobb modell, és az a csapat, aki pedig ezt csinálta, az mondjuk mehet egy következő részlegnek segíteni, vagy egy következő elemzést csinálni, vagy bármi más. Tehát, hogy itt, ha megfelelő kompetenciájú emberekből áll a csapat, akkor mindig találnak új kihívást és feladatot.
Tehát akkor ezért keresnek itt ennyi embert, mert nem az, hogy egyszer leautomatizáltam, aztán kész. Ugye sokan úgy tekintenek az automatizálásra, és erről könyvek születnek, hogy majd mennyi munka megszűnik, és akkor az emberek ott lesznek, hogy nem lesz munkák, de nyilván az automatizációval megszűnik, hagyományos pénzügyes munkák megszűnnek, de mellette az adatelemzéssel foglalkozó munkakörök pedig jönnek fel. Tehát lehet, hogy összességében még több ember fog dolgozni, ami költséghatékonyabb, ami mindig sokkal jobb, mert az elemzés alapján sokkal jobb döntéseket precízebben tudnak meghozni, igaz?
Ugye az 1800-as évek óta ettől félnek az emberek, hogy itt elveszik a munkánkat a gőzgépek, itt is ez van, de mondjuk az én egyik fejlesztésem mondjuk a számlafeltöltő néninek a munkáját vette el, aki azóta tud mással foglalkozni, és nyilván nem kirúgva lett, hanem értelmesebb munkát kapott, mint hogy begépelgesse egyesével. Tehát, hogy a különböző analitikáknál is mondjuk egy marketing kereszt árazási modellnél, hogyha ez eddig tényleg heti, mondjuk termékenként heti egy-két nap volt, amíg a marketinges ezt megcsinálta, mondjuk megcsináltam úgy, hogy innentől kezdve csak minden egyes új terméknél egyszer egy órát kell a modellt megváltoztatni, és azon kívül automatikus minden és hozzá se kell nyúlni, akkor a marketinges az excelezés helyett tud foglalkozni a marketinggel. Tehát, hogy ez az igazi előnye, hogy mik azok az egyéb feladatok, amikre eddig azért nem volt idő, vagy lehetőség, mert mindenki csak csinálta azt, amit eddig, hogy feltöltjük, hogy átmásoljuk, hogy összehozzuk a 10 különböző helyről, például ez az export-import, ez is tényleg egy jelenkori teljes sajátosság, mert minden rendszerből mindenki megpróbálja átvinni a dolgot Excelbe, azután azt elemezni, és aztán azt még esetleg vissza is vinni. És hogyha erre mondjuk tudunk csinálni egy adatkapcsolatot, és nem az van, hogy megnézzük az összes elemet, és aztán azt valaki ott addig mókol Excelben, amíg kijön az elemzés, és aztán legközelebb megint ugyanezt megcsinálni, hanem ehelyett tényleg a marketinges tud marketinggel foglalkozni, a pénzügyes tud tényleg pénzügyi döntésekkel foglalkozni, mondjuk például akár az építészek is azzal tudnak foglalkozni, hogy terveznek, és nem azzal, hogy a különböző nézeteknek az adatait exportálják, azután azt megszerkesztik Excelben, visszaimportálják. Tehát, hogy ezeket lehet nagyon-nagyon egyszerűsíteni.
Szerintem még az egy érdekes kérdés, hogy most te akkor informatikus vagy, vagy egy gazdasági szakember, aki digitális eszközöket használ ahhoz, hogy a munkáját végezze. Mert mikor karrier tanácsadásra jönnek hozzám szakemberek, ugye az én a munkának az egyik alapja, hogy menj oda, ahol nagy kereslet van, mert sokkal egyszerűbben, sokkal jobb feltételekkel tudsz helyezkedni, még akkor is, hogyha nem vagy tökéletes előtt. Ugye célirányú szakmai képzéseken szerez meg ezt a tudást, ezért hoztuk létre a Mentor Klubot is. Gyakran jön a kérdés, hogy András, most akkor én legyek informatikus? És ugye ez a klasszikus rendszergazda meg programozó, az emberek fejében az informatikus rendszergazda meg programozó, és hogyha ugye meséljük, hogy szoftverek, meg adattisztítás, ugye rád is lehet, hogy más azt mondja, hogy figyelj, te akkor informatikus vagy. De én sokkal inkább azt látom, hogy ugye az élet, meg a gazdasági élet különböző szegmensei digitalizálódnak, a pénzügy, vagy a controlling digitalizálódik, a marketingbe ugyanez, nem tudom, van 20 fajta digitális marketing munkakör, igen, most már, igen. Ugyanez megvossa a marketing területén, tehát ugye te hogy látod ezt a témát, hogy te most akkor vagy informatikus lettél, vagy...
Én közgazdászként szoktam bemutatkozni, a többiek nem ezt mondják, tehát hogy akikkel dolgozok, meg amit csinálok, nem közgazdaságtan, de így szoktam bemutatkozni, mert ez igaz. Amúgy digitális szakember. Hogyha lenne egy ilyen kategória, lehetne ezt mondani. Informatikusnak így nem mondanám magam, de amúgy meg IT-ban dolgozok, és ha mások kérdezik, akkor ők azt mondanák.
Aha. Hogy IT.
Tehát lehet, hogy sokkal jobb kifejezés a digitális szakember, mert ez így nem...
Lehet, igen.
Tehát a fejünkben már foglalt szerintem az informatikus a fekete pólóban ülés, mokolja a gépet, vagy a kábeleket, húzogatja a rendszergazda, vagy programozza a programozó. Igen. És ugye ehhez szerintem nagyon nehezen kötik hozzá az emberek magukat, hogy most én legyek informatikus, de hát ugye a gépemet se tudom majd a nyomtatót beállítani, stb., de ezek másfajta digitális készségek. Még arról mesélj végezetül, hogy milyen oktatóanyagaid elérhetők már a Mentorklubban. Ugye már, hogyha jól emlékszem, kettőt csináltál, és mind dolgozol most.
Igen, az egyik, amit csinál egy data analyst, tehát hogy gyakorlatilag ezt a kérdéskör sokkal jobban kifejtem, és megnézem azt, hogy mik azok a készségek, amik szükségesek hozzá, milyen irányba lehet menni, és egyáltalán milyen szakma ez. A másik magáról az adatelemzésről szól, azt is kicsit tágabban értelmezve, hogy honnan indul, miért van rá szükség, mi az az előny egy cégvezetőnek, vagy bármilyen vezetőnek, amit egyáltalán ezt tud hozni, mi az, ami miatt ez egy viszonylag új szakma, nyilván régebben is voltak elemzések, de ahogy említettem, sokkal több minden megvalósítható már most. Tehát, hogy ez a két tréningem elérhető jelenleg, most pedig egy Tableau tréningen dolgozok, ami ugye egy konkrét szoftveres tréning, és lesz külön egy kezdő és egy haladó része, úgyhogy a kezdő rész az arra elegendő kell, hogy legyen, hogy valaki saját elemzéseket tudjon csinálni, és utána már abban fejlődjön, amilyen irányba ténylegesen el akar menni. A haladó részbe pedig megpróbálom belesűríteni azt, amiben szerintem szoktak menni az emberek, hogy ha esetleg mondjuk valaki egy nagyvállalati közegben találja magát, mik azok az elemek, amik fontosak, hogyan lesz skálázható egy projekt, hogyan lehet tényleg mondjuk sok adattal dolgozni, vagy olyan extra ügyféligényeket kielégíteni, amik mondjuk nem feltétlenül vannak benne az alaptréningekben.
Nagyon örülök egyébként, hogy elfogadtad a Tableau tréning vagy oktatóanyag elkészítésére vonatkozó felhívásunkat, felkérésünket, mert úgy érzem, hogy most már azért elég jól lesz majd fedve a Mentorklubba az adatelemzés téma. Ugye van Power BI, kezdő, haladó, SQL, ugye az agilis, meg a Scrum képzések a munkamódszereket mutatja be, akkor ugye ott vannak az eddigi képzéseid, itt lesz akkor a Power BI mellett a Tableau, tehát akkor ez egy egész komplet kis csomag, nem igaz?
Igen, ezekkel már jól el lehet indulni.
Jól el lehet indulni. Szuper, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülünk, hogy együtt dolgozhatunk veled, nagyon jó visszajelzéseket kapnak egyébként az anyagaid.
Köszönöm.
Úgyhogy élvezik a hallgatóink, tanulók is. Sok sikert kívánok neked, Bálint. Remélem élveztétek ezt a beszélgetést is. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy kövessétek a YouTube csatornánkat, a Spotify-on, kövessetek be bennünket, bármilyen további ötletet, hogy milyen témáról hallanátok, még szívesen látok a barátonás@gerillanetrajz.hu e-mail címre írjátok meg. Köszönöm a figyelmet, és akkor további érdekes beszélgetésekkel jelentkezünk a Gerilla Karrier Podcastban. Ciao mindenkinek, sziasztok!
Sziasztok!